Hangtörténetek.
Muzsika hetet hét határon túról, szombatonként este 8:45-től.
Zenei szerkesztő dr. Szabó Attila, műsorvezető Ila Gábor, támogató a BIOL.
Jesu Christe altissime,
Történetek című műsorunk 77. epizódjában. Nem csak hogy különleges felvételeket hallgattunk, ezt már megszokhatták kedves hallgatóink, zeneszerető barátaink, de szokatlanul kevés muzsika kerül ma terítékre. Ennek következtében, illetve ebből könnyen kikövetkeztethető módon az átlagosnál hosszabb zeneszámokról van szó. Az, hogy ez miért így alakult, illetve hogy miért lepte el a tömjén füst a rádióstúdiót, állandó zenész szerkesztőnk dr. Szabó Attila által kap magyarázatot. Szervusz, üdvözlünk, hogy vagy?
Jó estét, szervusz, köszönöm szépen, jó vagyok. Valóban itt mindjárt látni se lehet a gumolygó tömjén füstől. Rögtön egy ilyen misztikával terhes félhomályba, egy 1100 éves liturgia kellős közepébe szottyantunk bele. Ennek az a titka, hogy a vízigótók, más nevükön a nyugati gótók egészen páratlan kegynek örvendhetnek az úr részéről, ugyanis miután végig rabolták egész Európát, és aztán valamennyire ugye megnyugodtak az ibériai félszigeten, felvették az ariánus vallást, majd a 6. században a keresztényeké váltak. Valahogy úgy sikerült, hogy a vízigót liturgia lényegében majdnem teljesen fennmaradt az egész anyag. Ezt igyekeztek nekünk rekonstruálni most Eduardo Paniaguáék és a Musica Antigua a bandája. Ez, amit hallottunk, ez egy glória volt, hallottuk a Gloria in Excelsis Deo-t, egy himnusz, ami a Leoni katedrálishoz köthető, egy ilyen 10. századi antifonálé. Az antifonálé az a lényegben az antifonákat tartalmazó könyvet jelenti. Antifona pedig az a vers, illetve zene, ami a zsoltárokat bevezeti, majd bevégzi a liturgiában. És ez az antifonálé lényegében onnan ered ez a szó, hogy eredetileg a pap és a kórus felelgették egymásnak itt ebben a zenében is. Észrevettük ezt, hogy váltakozva hol a pap, hol a kórus felelgetnek egymásnak, ez az antifonálé lényege. Ez egy volt a sok közül, ez egy hatalmas kegy, mondom, hogy ez a nyugati gót liturgia majdnem teljes mértékben felmaradt, aztán persze problémák ott vannak, hogy az akkori feljegyzéseket nehezebb kikódolni, megfejteni, mint a, például az ógörög zenét, ugye néhány műsorral ezelőtt volt alkalmunk erről beszélgetni, hogy több ezer esztendős zenét is sikerül megszólaltatni, úgyhogy ki sikerül olvasni a kottát, de itt ez a vízigót liturgia esetében problémákkal jár, mindenesetre Eduardo Paniagua ebben is jeleskedik. Tehát a 10. századi zenét hallottunk, majd innen aztán rögtön ugrunk, tulajdonképpen 1000 esztendőt egészen a 19. században, Liszt Ferenc idejében. Az a kapocs a két zene között, hogy most a Totentáncot fogjuk hallani, a Haláltáncot, ez egy tulajdonképpen zongora versenynek is nevezhető igazi nagy romantikus munka. Liszt több évtizeddel a bemutató előtt, ugye ami 1865-ben esett meg Hágában, több évtizeddel azelőtt már elkezdett dolgozni rajta. De most, hogy mi indította őt el, mindesetre Lisztnek ugye tudjuk, hogy egyik legfontosabb ihletési forrásra azok a képzőművészeti alkotások voltak, valamint az élményei, utazási élményei, irodalmi művek, de volt ugye az egyik, pontosabban az első volt, aki a programzenét is bevezette, tehát felfedezte a szimfonikus költeményt, poém szimfonikot, és itt is felsorakoztathatunk több képzőművészeti munkát, mint ihlet forrást. Eddig mindegy úgy tudtuk, hogy a Firenzében a Santa Croce Bazilikában felelhető egy freskó, amit Il Trionfo della Morte e dell'Inferno, tehát a halál és a pokol győzedelme is lettem. Ezt ugye Orcagnán festettem. Ez egy freskó. Látszik jól, hogy az ördögök igen, serényen hanyigálják a pokol tüzébe a halottak lelkeit, hogy aztán majd örök ideig igjenek tűzben. Orkány Jelő gótikus szerző volt, szobrász, képzőművész, építész, aki Dante után időkben közvetlenül élt. Firenzében született, tulajdonképpen egy évvel Dante halála előtt született. A másik ihletési forrást, amiről eddig úgy tudtuk, hogy legfontosabb, az a Holbein-féle Der Totentanz, haláltánc, ezek ilyen fa metszetek, igen szépnek mondhatók, érdemes az interneten vagy bárhol egy Holbein-könyvben utánuk nézni, mint akárcsak az Orkány Jelő freskónak is. Freskókönyvben azt jelenti, hogy eredetileg a freskót azt a még nedves vakolatra festették, még jobban ki lehetett a színeket. Fresco az olaszul frisset jelent. Tehát lényegében a freskó az a frisset jelenti. Tehát frissen a friss vakolatra festették. Tehát Holbein művei, mert ugye több fametszetről volna szó, lenne a másik kikletési forrás. Aztán újabban azt olvassuk, hogy igazából egyik sem ezek közül, hanem egy pizai temetőnek, a Campo Santo-nak, a dominikánusok által rendelt freskói, amik ugyancsak a halál diadallát, a Triunfo della Mortét mutatják be, ez egy freskó sorozat. Ezt nevezik meg ihletési forrásnak, eredetnek. A szerző az Buonamico Buffalmacco volna, aki tulajdonképpen ihlette a Decameront is, vagy Boccaccio-nak a Decameronját. Emlékezünk, hogy is kezdődik a Decameron, lényegében a nagypesti járvány idején 1348-ban a tehetősek azok bizony megtehették azt, hogy vidéki kastélyokba menekültek. Lényegében a Decameron erről szól, most nem fogjuk elmesélni, de gazdag fiatalok mesélgetnek egymásnak, esténként mindenki más-más mesél, élik lényegében gondtalan életüket ott a elszigeteltségben, miközben dúl a rettenetes pestis járvány. És hát ezt dolgozza fel a Boccaccio nagy műve. Bizonyíthatóan Buffalmacco-nak a freskójának az ihletésére. Egyébképpen ez a bizonyos Totentanz, franciaul Danse Macabre, haláltánc, ez a középkor egyik legkedveltebb, hát mondjuk ez egy kicsit így furcsa, hogy azt mondom, hogy kedveltebb, legnépszerűbb műfaja volt, ugyanis a lényeg az volt, hogy a halál ilyen csontvázok formájában táncra kéri a kiszemelt áldozatot, a lendő halottat, és az nem tud ellenállni, nem tudja visszautasítani, és táncra pebül a csontvázakkal, és hát így valósul meg a Totentanz, a haláltánc. Hát ez nem is volt nehéz, ugye a középkorban a rengeteg, nem csak pestis járvány, hanem minden egyéb járvány, a rengeteg háborúság, és hát mindenféle földi gyötrelem közepette elterjedni ennek a szörnyű táncnak. Ez ihlette végül is a szerzőt, Liszt Ferencet, aki aztán a romantikus formában szólhat variációt írt ennek a csodálatos zenének szerintem. A Dies Irae a zenei, hogy mondjam én, ihlető anyag, eddig a képzőművészeti ihletettségről beszéltünk, most a zenei, az a Dies Irae, az egy nagyjából 13. századi egyházi ének, aminek szerzősége vitatott. Lényeg az, hogy igen elterjedt volt, szerintem 14-15. Században a halotti mise szekvenciájává vált, hivatalosan is, évszázadokon keresztül énekelték halotti miséken. A szövege lényegében az, hogy így kezdődik, hogy Dies Irae, Dies Illa, Solvet Seculum in Favilla, tehát ez magyar kísérlet, így szólna, ilyen fordítási kísérlet, hogy a ma végső harag napja a világot tűznek adja. Ez lényegében ugyanarról szól, mint a Totentanz, hogy a halál előtt gazdag, szegény, fiatal, öreg, mindenki egyformán áll őrén. Az előadó az Cifra György lesz, ő volt az egyik legnagyobb magyar zongorista, egy egészen páratlan életutat járt benn. 3 műsornyi időt venne fel, csak felvázolni az ő életútját, érdemes utána olvasni. Cigány származású volt, cigány családban született, zenész családban, és a fia is egy zseniális zenész lett, és Cifra György nagy-nagy szomorúságára a fiatal meghalt az esetben. Ők fogják előadni Cifra György atotnitáncot zongorán, és ifjabb Cifra György fogja az Orchestre de Paris-t vezényelni. Ez egy igen jelentős felvétel, ugyanis ugye nem elég, hogy Liszt zene, ráadásul még egy ilyen egészen páratlan tehetségi zongorista, mint Cifra György zongorázik benne. Annyit mondanék még csak, Cifra Györgynek nevéhez nagyon sok zenész és híresség köthető, de feltétlenül ne kell annyit sem Ferenczi Györgyöt, aki lényegében vette azt a fáradtságot, és irángatta a kabaré színházakból, meg nem tudom én, ilyen vendéglőkből, ahol az 50-es években zongorázott Cifra György háború után, és egyszerűen visszatuszkolta, rávette arra, hogy folytassa a zeneművészeti tanulmányait a Liszt-Ferenc Zeneakadémián, és egy rigorózus életmódot nem lehet mondani kényszerített rá, de valahogy rábeszélte, így lett végül is Cifra György igazán nagy zongorista Ferenczi Györgynek köszönhető. Ezt muszáj megjegyezni. Egész életében ezt a hálás volt Ferenczi Györgynek. Hallgassuk akkor Cifra György zongorajátékát Liszt haláltáncában.
Thank you. Thank you.
A Dies Irae parafrázisát hallhattuk Liszt Tóthen táncából, Cifra György zongorázott, az Orchestre de Paris pedig ifjabb Cifra György vezényelte. És hogy a Monty Pythont idézzem, now something completely different, valami egészen más műsorunk utolsó számaként, hogy kapcsolódunk az előzményekhez, Attila?
Mindjárt válaszolok, de addig még kénytelen vagyok elmondani azt, hogy a Dies Irae motivuma, meg a Totentánc, a Haláltánc motivuma az Vörös Nádornál is felelhető. Az első szimfóniájának az egyik tétele, az utolsó tétele, az a Haláltánc. Nem tudom megállni, és muszáj néhány sort ebből felolvassak. Itt a lényeg az, hogy öreg csont, iszű csont, rajta, ez ismétlődik, mint ugye refrénszerűen, vagy mint az antifónában válaszolgat a többi szöveggel. Most kiragadok néhány részt. Amíg éltem, leány voltam, kötényemben almát hordtam, mindnegették a legények, csupa váz és bőr maradtam. Amíg éltem, legény voltam, leányokat csiklantoztam, hegyes bajszom szálai közt gilisztat túr a homokban. Amíg éltem, kövér voltam, sokat ettem és szuszogtam, a lelkem mind nagy büdös szél szállt el, mikor megpukkadtam. Amíg éltem, sovány voltam, vékony árnyal bandukoltam, mint a kidült komlókaró, olyan voltam, hogy meghaltam. És mindezek között ugye ott a refrén, a motivumként mindenre ismétlődő öreg csont, ifjú csont, rajta. Nem tudjuk úgy nézni ezt a szöveget, és úgy elmondani, hogy ne jusson eszünkbe Kalákának a kongeniális megzenésítése. Az 1970-es évek végén, ha jól emlékszem, akkor jelenleg az első lemezük, és abban az egyik szám, ez a bizonyos első szimfóniája, üresen, de nagyszerűen megvan zenésítve a fiúk által. Még annyit tennék hozzá, mielőtt a következő zeneszámról szólnék egy-két szót, hogy tegnap volt április 26-án 38 éves évfordulója csernobili katasztrófának. Ez csak úgy egy ilyen mementóként, hogy azért vegyük észre, hogy mindegyre leselkedik ránk itt globális, kataklizmális méretű halál is, ami most is folyik Ukrajnában, ugye ezek a szörnyűségek, ezeket nem a, tudom én milyen emberen kívül lévő végzet rendeli ránk, hanem mi magunk az emberek, akik keresztet vettünk, és szörnyen áltatósak vagyunk, és a sok több ilyen füstöt már nem is tudunk mindjárt csak köhögni. Egyúttal fogjuk magunkat, és a tört bele döfik a vérrokonunkba és a szomszédunkba. Ilyen szörnyűségek történnek. A következő darabunk az egy izraeli palesztin fiatalembernek, egy údosnak a véleménye szerint nagyszerű zenéje. Ő Názáretben született, sokat munkálkodott Párizsban, testvéreivel egy úd triót is alakítottak, és egy igen szép zenét fogunk hallani, Borders Behind című lemezéről, Adnan Subránt hallgatjuk.
Búcsúzunk tehát ma estére, kívánunk kellemes, majdnem nyári estét a hallgatóinknak, és gyönyörű hétvégét, jövő héten ismét élőadásban várjuk majd önöket dr. Szabó Attilával. Ha tehetik, akkor is tartsanak velünk. Thank you.
Thank you.